Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából
Erdő Péter bíboros is a Vatikáni Gazdasági Tanács újonnan kinevezett tagjai között.
A pápa a hiroshimai kormányzóhoz. Csak nukleáris fegyverek nélkül virágozhat a béke.
Hittani kongregáció. Önkényesen bevezetett formulákkal érvénytelen a keresztség.
Isten színe előtt. Martos Balázs atya emlékérése az évközi 19. vasárnapra.
Erdő Péter bíboros is a Vatikáni Gazdasági Tanács újonnan kinevezett tagjai között.
Ferenc pápa 13 új tagot nevezett ki a gazdasági tanácsba, amelyet 2014. február 24-én hozott létre Fidelis Dispensator et Prudens kezdeti apostoli levelével. Azt a feladatot ruházta a szervre, hogy felügyelje a római kúria dikasztériumainak, valamint a Szentszék és Vatikán városállam intézményeinek irányítási és pénzügyi struktúráit és tevékenységét. A tanács 15 tagból áll, amelyek közül 8-at bíborosok és püspökök közül választanak ki, az egyház egyetemességét visszatükrözve. A fennmaradó 7 tag pedig különböző nemzetiségi szakértőkből áll, akik pénzügyi és elismert szakmai tekintéllyel rendelkeznek. A gazdasági tanács koordinátora továbbra is Reinhard Marx bíboros, München és Freising érseke marad.
Ferenc pápa 6 új bíborost és 7 világi szakértőt, közöttük 6 nőt nevezett ki a testületbe. Erdő Péter bíborost, Esztergom Budapest érsekét, Odilo Pedro Scherer bíborost, a brazíliai São Paulo érsekét, Gerald Cyprien Lacroix bíborost, Quebec érsekét, Joseph William Tobin bíborost, Newark érsekét, Anders Arborelius bíborost, Stockholm érsekét és Giuseppe Petrocchi bíborost, L'Aquila érsekét.
A világi szakértők között 6 nőt is találunk. A német Charlotte Kreuter Kirchhoff docenst, aki állam és nemzetközi jogot oktat a Heinrich Heine Egyetemen Düsseldorfban, és a németországi katolikus nők mozgalmának, a Hildegári szervezetnek az elnöke, amely a nehézségben lévő diáklányokat támogatja.
A német Maria Kolakot is közöttük találjuk, aki a Berliner Volksbank korábbi alkalmazottja, és jelenleg a Bundesverbandes des Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken elnöke, házas, 3 gyermek édesanyja.
A spanyol Maria Concepción Osacar Garaico Echeát, aki az Azora csoporttárs alapítója és az Azora Capital és az Azora Gestión vezető tanácsának elnöke. Jogot végzett a madridi független egyetemen. Házas és 2 lánya van.
A spanyol Eva Castillo Sánchezot is közöttük találjuk, aki jogból, közgazdaságtanból és kereskedelemből szerzett diplomát a madridi Comillas pápai egyetemen. Jelenleg a Bankia, a Zardoya Otis, valamint a Comillas Isai és az Entre Culturas alapítványok vezető tanácsának tagja. Házas és 2 gyermek édesanyja.
A brit Ruth Mary Kellyt, aki 2004 és 2008 között a munkáspárti kormány idején oktatási államtitkárként dolgozott. Jelenleg a londoni Szent Méri Egyetem kutatás és vállalkozási intézetének rektor helyettese.
A brit Leslie Jane Ferrer, a Viktória királyi rend parancsnoka, Károly Velszi herceg kincstárosa volt 2015. januárja és 2017. júliusa között. A Harvard Egyetem üzleti iskolájában és a Daremi Egyetemen tanult.
A gazdasági tanács egyetlen férfi tagja az olasz Alberto Minali Veronából, aki gazdaságpolitikából szerzett diplomát a Bocconi Egyetemen, majd az amerikai Yale Egyetemen és a bostoni Brandeis Egyetemen szerzett mesterfokozatot. a Gruppo Generali főigazgatója és a Gruppo Eurizon befektetési szektorának vezetője, továbbá a Gruppo Cattolica Assicurazioni igazgató tanácsának vezetője volt.
A gazdasági tanács az evangélium fényében és az egyház társadalmi tanítása szerint végzi feladatait. Emellett merít a közigazgatás területén a nemzetközileg elismert legjobb gyakorlatokból, az etikus és hatékony pénzügyi és adminisztratív irányítás céljából.
Ferenc pápa a hiroshimai kormányzóhoz. Csak nukleáris fegyverek nélkül virágozhat a béke. Az első atombomba hiroshimai felrobbantásának 75. évfordulóján Ferenc pápa üzenetet küldött a japán város prefektúrája kormányzójának, Hidehiko Yuzakinak. A nukleáris fegyverek felszámolására buzdít a béke érdekében. Ferenc pápa Hiroshima és egész Japán lakosságához fordul, akik ezen a napon az első nukleáris bomba áldozatainak tízezreire emlékeznek. A pápa üdvözli a túlélőket. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy személyesen is ellátogathattam Hiroshima és Nagasaki városokba a múlt év novemberében apostoli látogatásom alkalmával. Felkerestem a hiroshimai békeemlékművet és a Nagasaki Hipocentrum parkot is, fogalmaz a pápa. Ezeken a helyeken lehetősége nyílt a számos emberi élet és a két város elpusztításáról elmékedni. Mostan üzenetében is védelmébe veszi a szegényeket, és kiáltásuk közvetítőjévé válik, akik mindig az erőszak és a konfliktusok első áldozatai.
Ahhoz, hogy kivirágozzon a béke, mindenkinek le kell tennie a fegyvert, elsősorban a legerősebbeket és a legpusztítóbbakat, mint a nukleáris fegyverek, amelyek megbéníthatnak és elpusztíthatnak városokat, egész országokat, írja a pápa. Végül pedig megismétli, amit 2019. november 24-én mondott a hiroshimai béke emlékműnél. Az atomenergia háborús célokra való felhasználása erkölcstelen tett, ahogy a nukleáris fegyverek birtoklása is. A hiroshimai és a nagasakai túlélők profétai hangjai szolgáljanak továbbra is intelemként nekünk és a jövőbeli nemzedékeknek, zárja üzenetét Ferenc pápa az első atombomba ledobásának 75. évfordulóján.
Hittani kongregáció. Önkényesen bevezetett formulákkal érvénytelen a keresztség. Augusztus 6-án csütörtökön tette közzé a hittani kongregáció azt a két témakörben hozott responzumát, határozatát, amely tisztázza, hogy a mi téged megkeresztelünk az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében önkényesen bevezetett formula a katolikus egyház tanítása szerint érvénytelen.
Nem érvényes tehát a keresztség szentsége, melyet önkényesen megváltoztatott formulával szolgáltattak ki, éppen azért, akiket ilyen módon próbáltak megkeresztelni, azokat a teljes formulával kell megkeresztelni, vagyis az egyház által meghatározott liturgikus rítus szerint szögezi le a hittani kongregáció határozata, amit Ferenc pápa júniusban jóvá hagyott. A szöveg idézi az önkényesen bevezetett formulát. Az apa, az anya, a keresztapa, a keresztanya, a nagyszülők, a családtagok, a barátok és a közösség nevében mi téged megkeresztelünk az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
A hittani kongregáció határozata megállapítja, hogy a szentségi formulák önkényes megváltoztatása azzal a szándékkal történt, hogy a keresztség közösségi jellegét hangsúlyozzák, és hogy kifejezzék a család és a jelenlévők részvételét. Továbbá, hogy elkerüljék a papban lévő szentségi hatalom koncentrálását a szülők és a közösség hátrányára, amit a római rítus a jelenlegi formája szerint így közvetítene. Ezzel szemben a kongregáció határozata a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium konstitúciójára hivatkozva leszögezi, hogy amikor valaki keresztel, akkor maga Krisztus keresztel, mert ő a főszereplője annak az eseménynek, amit a pap celebrál. A szertartás során a szülők, a keresztszülők, a nagyszülők, a családtagok, a barátok és a közösség is aktív szerepet töltenek be, igazi és valódi liturgikus szerepet, de ez a zsinati tanítás szerint úgy történik, hogy a liturgikus cselekmények végzése közben mindenki a fölszentelt szolgák épp úgy, mint a hívek, csak azt jegyék, ami a dolog természete és a liturgikus szabályok szerint rájuk tartozik, de azt mind tegyék is meg.
Újra felbukkan itt a pasztorális rend vitatható motivációival egy ősi kísértés, folytatja a határozat, hogy a hagyomány közvetítette formulát alkalmasabbnak tűnő szövegekkel helyettesítsék. Ám a lelkipásztori szempontokhoz folyamodás leleplezi, öntudatlanul is, hogy itt személyeskedő és manipuláló akaratról van szó. A II. Vatikáni zsinat, a tridenti zsinat nyomán kijelenti a szentségi szektarianizmus tökéletes alkalmatlanságát az egyház művében, megállapítva, hogy egyáltalán senki másnak, még a papnak sincs megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson. Ugyanis saját kezdeményezésre megváltoztatni egy szentségszertartás rendjét nem csak egy egyszerű liturgikus visszaélés, mint egy pozitív norma megszegése, hanem sebet okoz az egyházközösségnek és Krisztus műve felismerhetőségének, mely súlyos esetekben érvénytelenné teszi magát a szentséget, hiszen a szolgálati cselekvés természete megköveteli, hogy hűséggel adjuk át, amit mi is úgy kaptunk.
A szentségek megünnepléseiben a közösség nem kollegiálisan működik, hanem szolgálatilag. És a szolgálatvégző nem funkcionáriusként beszél, miközben betölti a rábízott feladatot, hanem szolgálatilag jár el, mint Krisztus jelenlétének jele, mint aki az ő testében, vagyis az egyházban működik, miközben kegyelmét közvetíti. Ebben az összefüggésben értendő a tridenti zsinat követelménye, hogy a szolgálattevőnek legalább szándéka szerint azt kell tennie, amit az egyház tesz. A szándék azonban nem maradhat pusztán belső szinten a szubjektivizmus kockázatával, hanem kifejezésre is kell juttatni egyúttal a külső aktust is, amelyet nem saját nevében, hanem in persona Christi, Krisztus személyében művel.
A hittani kongregáció határozata szerint végül a liturgikus önkényeskedés egyáltalán nem érti meg magának az egyházi szolgálatnak a természetét, mely mindig Istennek és az ő népének végzett szolgálat, és nem pedig olyan hatalom gyakorlása, mely manipulálja, meghamisítja az egyházra bízott szolgálatot a hagyomány ellenében. A keresztség minden kiszolgáltatójában ott kell gyökereznie nem csak annak a tudata, hogy az egyházi közösség nevében cselekszik, hanem annak a meggyőződésnek, amit Szent Ágoston az előfutárnak, keresztelő Szent Jánosnak tulajdonít. Ő ugyanis megértette, hogy Krisztusban olyan sajátosság létezik, mely szerint a keresztelő szolgák, szentek vagy bűnösök sokasága ellenére a keresztség szentsége nem maguknak jár ki, hanem annak, akire leszállt a Szentlélek galamb képében, és akiről elmondta, ő az, aki a Szentlélekben keresztel. Isten színe előtt Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Milyen lesz a mennyország, az örök élet? Csak sejtjük, hisszük, reméljük. Legszebb tapasztalatainkhoz hasonlítjuk. Szíről szíre látjuk majd Istent, válaszolja a hit, Szent Pál kifejezésével. Ez a szín eredetileg az arc, arcról arcra, vagyis szemtől szembe találkozunk majd Istennel. Vasárnapi olvasmányunk is egy találkozás története, illetve annak részlete. Illés Isten szín elé áll a Hóreb hegyén. A választott részlet elhagyja az esemény további részleteit. Most nem kell azzal foglalkoznunk, hogyan jutott Illés a hegyhez, hogyan panaszolt a helyzetét Istennek, s végül milyen megbízatást kapott. Most csak az a fontos, ami bizonyos értelemben kettejük között, Isten és Illés között történik. Amit először észlelünk, egy különös felszólítás. A hegyen állj az Úr színe elé. Egy ilyen felszólítás önmagában éppen az Úr részéről, mint azt sejtetné, hogy az Úr színe elé állni elsősorban nem személyes találkozást, hanem kultikus cselekményt, szertartásos eseményt jelent. Illést az imént egy angyal indította útnak, és most neki kellene angyalok módjára az Úr színe előtt állnia, vagyis szolgálnia, akár mozdulatlan, kitartó jelenlétével. A szolgák Uruk színe előtt állnak, Isten színe előtt az ő mennyei udvartartásának égi tagjai. Ha egy próféta járul az Úr színe elé, gyakran közbenjáróként teszi ezt. Illésnek van kiért könyörögnie, s ami eddig csak személyes panasznak, szinte siránkozásnak tűnt, ahogy ugyanazt a bajt kétszer elismétli, ilyen összefüggésben akár könyörgésnek tekinthető, félig fogalmazott kérésnek, hogy az Úr változtassa meg a nép szívét, hajlítsa magához, akik elhagyták őt, Illés pedig végzetesen magára hagyták. Ennek a felszólításnak egyébként van egy másik, bizonyos értelemben nagyon egyszerű tanúsága. Illés nem magától indult útnak, hanem angyal szavára, nem a saját ötlete volt, hogy halálos kétségbeesésére magától Istentől kérjen vigaszt. És most is az Úr szólította fel, hogy a hegyen járuljon színe elé. Isten színe elé csak az juthat, akit ő meghív. Ez kegyelem, nem járandóság. Úgy tűnik, úgy látjuk, főleg az új szövetségben, Jézus szeretetének hitében és tapasztalatában, hogy ez a meghívás végül mindenkit elér. Mégsem jó, ha megszokjuk. Sőt, talán képtelnek is vagyunk megszokni, túlontúl erős bennünk a korlátoknak, gyengeségnek tapasztalata. Isten szeretete is kinyilvánult titok marad. Meghívó, kiválasztó kegyelme úgy része az életünknek, hogy nem tudunk vele elszámolni, bár mindig reméljük és várjuk, mint a hajnal virradását. Édes a fény, hogy mennyire, az csak néhány sötét nap után értjük meg újra. A részlet befejezése is különös. Amikor megsejti Isten jelenlétét, Illés megáll a barlang előtt és befödi arcát. Fél Istenre tekinteni. Gesztus a jelkép, amely önmagával, a bánatával, félelmével, szégyenével foglalkozó belső rabságát fejezi ki. Ami ezután zajlik, minden esetre újra szó esemény, Istentől érkező ige és emberi válasz. Az eltakart arc azt is jelképezi, hogy ez az esemény már nem a fizikailag érzékelhető dolgok közé tartozik, már radikálisan belső valóság, csak Illésnek adott, csak benne és általa zajló igazság, amelyet csak ő hozhat majd vissza a történelem terébe, döntéseivel, véghez vitt küldetésével. Ő így lesz egészen ember, így lesz egészen személy, a döntéseivel, a cselekedeteivel együtt. Aki Isten színe elé lép, megtalálja magát, de újra csak megfoghatatlanul, egy megragadhatatlan, csak átélhető pillanatban, amelynek csak folytatása, csak jövője van. És csak ennek van jövője igazán. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában. Énekeljük majd a Zsoltárban. Tudjuk, hogyan kell készülnünk Isten jövetelére, és sejtjük, mi szokott változni azok életében, akik találkoztak vele. A színe előtt élünk, de még nem látjuk szírről szírre. Ragyogtasd ránk arcodat, Uram!
Mattos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Isten színe előtt címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Ajai Lászlót
és Somogyi Viktóriát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.